Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában, ahol ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és a paraszt panaszairól fogunk beszélni, egész pontosan a harmadik panasz fog következni. Mielőtt azonban elkezdjük a műsorunkat, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság hírei közül szeretnénk kiemelni a jövő keddi programot. A Sima csarnokban az egyiptomi követség rendez egy nagyon érdekes koncertet, amelyik koncertnél a Light and Hope Blind Girls Orchestra Group, tehát a Fény és Remény Vaklányok zenekar fog előadást tartani, és ez a Sima csarnokban lesz, mint említettem, tehát jövő héten 13-án, kedden este 7 órakor kezdődik, és a követség kéri, hogyha valaki érdeklődik és szívesen elmenne, ingyenes egyébként a program, az legyen szíves jelezni neki, telefonon vagy e-mailen, a telefonszám az 225-2150, az e-mail címet pedig, hogyha a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapjára fölmegy valaki, ott van olyan, hogy események, szeptember 13-nál mindjárt a kezdő lapon, hogyha rákattint, akkor megtalálja e-mail címet. Továbbá a program is ott olvasható egy JPEG fájlban, de mindazoknak, akik kíváncsiak rá, hogy miről lesz szó, pontosabban mit lehet majd hallani, Anna most is elmondja.
No hát, én is köszöntöm kedves hallgatóinkat, és ahogy elnézem a műsort, valóban színvonalas műsorról lesz szó. Felsorolnám gyorsan, azt mondja, Rossini, olasz nő Algérban, Ahmed Abueled a Nílus partján, Rifat Garrana, Fáraók tánc, Brahms, Magyar táncok 1-es és 5-ös rész, Verdi, a Brindisi, a Traviata című operából, Reverberi, svájci táncok, különösen a zenekar részére átdolgozva, Csajkovszkijtól a Csipkerózsika, Hacsatúrján karttánca, Mozart szerenádja, Ragik Davuttól a tánc zenekarra és flótára, akkor Abubakr Hajráttól népi tánc művek, a címe Mi baj van. Bartók Bélától román táncok, Dvorzsáktól a szláv táncok, 7-es és 8-as, Johann Strauss-tól a Kék Duna keringő, Bizettől Carmenből a Habanera, valamint a Farandol az Arlesi leányból. Ezen felül, ami nekem különösen tetszik, az Mikis Theodorakis-től a Zorba tánca, speciális átdolgozás a zenekar részére. Azt mondja, hogy a fiút úgy hívják, hogy Ali Oszmán. Karmester neve az előbb említett Ali Oszmán, a rendező pedig professzor Inéz Abdeladem. Reméljük, hogy megragadta az Önök figyelmét, és mennél többükkel találkozunk majd. Sok jó zenét ajánlottak fel, tulajdonképpen itt egy egyiptomi zenekarról van szó, akikhez hasonlót már hallottam, és tudom, hogy annyira át tudják venni ezt a zenei stílust, hogy szinte csodálatos. Tehát érdemes eljönni, érdemes meghallgatni. Átadom a szót Hédinek.
No, tehát akkor térjünk vissza a Sinuhe irodalmi magazinunk témájához, a paraszt panaszaihoz, ahol is, mint már többször is hallották, egy Hunanup nevű parasztról van szó, aki a Sósmezőkön, tehát a mai Vádi Nátrunnak a környékén élt, és onnan indult el azért, hogy a még rendelkezésére álló terményekből olyanokat tudjon venni, megszerezni, ami szükséges volt az életük viteléhez otthon. ahol kezdtek kifogyni a termékekből. Fölpakolta a szamarát, és elindult az úton, út közben azonban gond történt, nevezetesen az a gond történt, hogy ahogy Neninész út a főváros felé az ment, az első átmeneti korban, akkor egy olyan emberrel találkozott, aki megirigyelte a vagyonát, és aki szerette volna megszerezni tőle azt, amilyen van, Jehutinát, de nem megvásárolni, hanem elrabolni tőle. Hogy jogosnak tetesse ezt a tettét, ezért cselhez folyamodott, és az út nagyon szűk volt az egyik helyen, a Sóstó, tehát a Vádi Nátrunnak az egyik kisebb tavacskája mellett vitt az út, és a túloldalán az ő árpa földje volt. Amikor látta, hogy arra felé közeledik Hunanup, akkor az egyik szolgájával hozatott egy vásznat, és azt az útra lerakatta, oly módon, hogy nem lehetett megkerülni, mert hogyha megkerülte volna a paraszt a szamárral, vagy a vízbe kellett volna vele menjen, vagy pedig az árpába. Az eredmény az lett, hogy a paraszt megállt, és mivel ott volt az úr, a földnek az ura, kérte, hogy vegye el onnan a vásznat, aki azonban ezt nem tette meg, és amíg egymással beszéltek, addig a szamár elkezdte enni az árpát. Tekintve, hogy a takarmányok között az árpa búza maradéka, ami a cséplésből megmaradt, az is szerepelt. Ennek következtében abszolút természetes volt a szamárnak, hogy élelmet lát, hogy nekiállt enni. Na, ezt várta Jehutinacht, mert rögtön lecsapott, hogy akkor kárpótlásul azért a néhány kalászér, amit a szamár megevett, a szamarat meg a teljes rakományát lefoglalta maga számára. A paraszt természetesen tiltakozott ez ellen, és vissza akarta szerezni vagyonát, ám Jehutinacht ehelyett csak ütlegeléssel válaszolt, úgyhogy úgy döntött Hunanup, hogy elmegy Merufia Rencihez, a területnek az urához, és bepanaszolja. Eddig már két panaszt hallottunk, most jön a harmadik.
Hát ez egy meglehetősen összetett panasz, mert egyrészt könyörgés van benne, másrészt viszont kihallatszik belőle, hogy a parasztnak most már nagyon elege van abból, hogy nem kap semmiféle orvoslást az ő bajára, de hallgassuk, hogy mit mond. Eljött a paraszt, hogy harmadszor könyörögjön neki, mondván. Nagy ház előjáró uram, te ré vagy az ég ura, udvari népeddel együtt. Az, amire mindenkinek szüksége van, te vagy az áradat. Te vagy a Nílus, aki kizöldíti a mezőket és betelepíti a fölkapált földeket. Üzd el a rablókat, védd a nyomorultakat, s ne légy áradat a könyörgővel szemben. Vigyázz arra, hogy az örökké valóság közeledik. Óhajts hosszan élni, a mondás szerint, az igazság cselekvése az orr lehellete. Büntesd meg azokat, akiket meg kell büntetni, és senki sem éri el számadásodat. Vajon téved-e a kézi mérleg, oldalra hajlik-e az álló mérleg, és elnéző-e tot? Akkor tégy te is rosszat. Légy-e három mása, ha-e három elnéző, akkor elnéző lehetsz te is. Ne válaszolj rosszal a jóra, ne tedd egyiket a másik helyére. Beszédem jobban nő, mint a szenemet növény, jobban, mint a szaglásra kellemes lenne. Ne válaszolj rá. A rosszat ösztönzöd, hogy kisarjazd azt, ami elkendőz, háromszor jobban, mintha cselekedtél volna. Ha a kormánylapátot a vitorla szerint igazítod, az áradat az igaz cselekedet felé ragad. Amikor átkelsz, vigyázz a kormánykötélre. Az ország egyensúlya, az igazság cselekvése. Ne mondj hazugságot, hiszen te nagy vagy. Ne légy könnyű, hiszen te súlyos vagy. Ne hazudj, te vagy a mérleg. Ne légy hamis, hiszen te vagy a számadás. Íme te egy vagy a mérleggel. Ha az elhajlik, te is elhajolhatsz. Ne szenvedj hajótérést, mikor a kormánylapátot kezeled, és ragadd meg a kormánykötelet. Ne rabolj! Cselekedj az ellen, aki rabol. Nem nagy az a nagy, aki harácsoló. Nyelved a mérleg súlya, szíved a nehezéke, ajkaid karjai. Ha elfátyolozod arcod az erőszakos előtt, kiűzi el a nyomorúságot. Íme olyan vagy, mint egy nyomorult ruhamosó harácsoló, ki megkárosítja barátját, ki elhagyja azt, aki őt megajándékozta a házanépe kedvéért, mert az a testvére, aki azért jött, hogy hozzon neki. Íme olyan vagy, aki csak megfelelő viteldíjjal bírót vinni át, de el van vágva hajó kötele. Íme te olyan vagy, mint a csűrfőnöke, aki nem engedi el a hiányzó hátralékot. Íme te olyan vagy a nép számára, mint a ragadozó madár, amelyik a szárnyasok nyomorultjából él. Íme te olyan vagy, mint a szakács, öröme a mészárlás, és csonkításait nem róják fel neki. Íme te olyan vagy, mint a pásztor. Nem rossz é az, hogy nem ad számadást? Ó, bár lenne veszteséged a falán krokodilus által, a menedékhelyek távol vannak a falvaktól az egész országban. Meghallgató, aki nem hallgat meg. Hát miért nem hallgatsz meg? Ma visszavertem a dühöngőt, a krokodilus menekül. Mikor lesz ez elég számodra? Meg fogják találni az elrejtett igazságot, és hátára fektetik a hazugságot a földön. Ne építs a holnapra, mielőtt eljött volna, nem lehet tudni, milyen rosszat hoz. Amikor ezeket a szavakat mondta a paraszt a kapu bejáratában a nagy ház előjárónak, Merufia Renzinek, akkor az küldött két őrt korbáccsal, s azok elverték a paraszt minden tagját. Így szólt a paraszt. Hát téved, Merufia! Arca vak a látásra, süket a hallgatásra, feledékeny szívű arra, amire emlékeznie kellene. Íme te olyan vagy, mint a város, amelynek nincsen parancsnoka, mint egy testület, amelynek nincsen elöljárója, mint egy hajó, melynek nincsen kapitánya, mint egy csapat, melynek nincsen vezetője. Íme te százados vagy, aki rabol, városparancsnok, aki elfogad, kerületi elöljáró, akinek meg kellene büntetni a rablást, de aki annak megtételében jár élen. Vége.
Mármint, hogy eddig tartott ez a bizonyos harmadik panasz, amelyik ugyanúgy kezdődött, mint a többi, egy megszólítással. És ez a megszólítás tulajdonképpen a nagyságát jelezte Merufia Renzinek, hiszen te ré vagy, ennél nagyobb dicséretet nem igen mondhatott volna neki, abban az időben, amikor ré napisten volt a birodalmi isten. Tehát ez egy nagyon nagy dicséret volt. Rének természetes jelzője az ég ura. Ugye tudjuk, hogy Rénapisten sólyom formában ábrázolták, tehát a sólyom fejű, ember alakú Isten természetszerűleg röpült az égen, mint a sólyom madár. Udvari népeddel együtt, vagyis hogy ezzel jelezte, hogy nem egyedül van, hanem vannak követői is, ahogy Rénapistennek is állandóan voltak követői, hiszen a bárkán is ott voltak, és segítettek neki éjszakánként megküzdeni az ellenségeivel. Ezután egy újabb hasonlat következik, tehát költői képek sorával találkozunk. Ettől is lehetett olyan különleges, nem hétköznapi beszéd, amit fontosnak tartottak följegyezni. Mert hogy az jön, hogy a nagyház előjáró Merufia Renzi az, amire mindenkinek szüksége van. És mire van mindenkinek szüksége, miután már a napról volt szó, a napistenről? Hát most jön a víz, az áradás, a Nílus maga. Mert hogy a Nílus volt az, aminek, ahogy Herodotos mondta, a Nílus ajándéka Egyiptom, tehát aminek Egyiptom a létét köszönhette azzal, hogy kiárat minden évben, megtermékenyítette a földet, nedvesítette, és ezzel alkalmassá a földművelésre. És miután növények voltak, úgy tudtak az állatok is élni, és mindebből tudott ugye Egyiptom olyan színvonalon élni, ami az ókori világban irigylésre méltó volt. Ennek a képnek a továbbvitele a Nílus, aki kizöldíti a mezőket, és betelepíti a fölkapált földeket, vagyis hogy aminek az áradásának a következménye azokon a területeken, amik sima legelők voltak mezők, hogy a növények maguktól kihajtanak, azokon a területeken pedig, amiket műveltek, vagyis mezőgazdasági művelésre alkalmasnak tartottak, azokon pedig gazdag termést tud hozni, mert hogy betelepíti azokat a földeket. Ezután jön a következő egység, amikor már nem megszólítja a megszólítottat, hanem a kérését adja elő. De a paraszt eddig is a korábbiakban sem nevezte meg pontosan, hogy mi történt vele. Tehát nem azt mondja el, hogy és te, aki ilyen nagy úr vagy, büntesd meg azt, aki elvette tőlem az én vagyonomat, hanem megint általános dolgokat mond, olyanokat, amikhez ez is hozzátartozott, amiknek az ő bajának az orvoslása csak egy részét alkotta. Mert hogy azt mondja, hogy üzd el a rablókat, védd a nyomorultakat, és ne légy áradat a könyörgővel szemben. Itt tehát tulajdonképpen ezzel a ne légy áradattal visszautalt a Nílus képére, a Nílus az, ami kiárad, ami az útjába kerül, azt elárasztja. Tehát itt, amikor a könyörgővel szemben az áradat, itt viszont már azt kéri, hogy ne legyen ilyen elsodró, ne legyen olyan, aki nem gondol a szegényekre, nyomorultakra. Aztán folytatja azt, hogy mit csináljon még, milyen legyen egy igazi jó elöljáró. Vigyázz arra, hogy az örökkévalóság közeledik. Ez egy érdekes mondat. Tudnélék azt jelzi, hogy a halálra figyelmezteti. Az örökkévalóság, amely nehéz közeledik itt, az ugye az az örökkévalóság volt, amit minden ember megnyerhetett magának, amit a halál utáni második új élettel szereztek meg, az Istenek közelében élhettek, és élvezhették mindazt a ragyogást, amit a nap fölkelte okozott, élvezhették az elíziumi mezőket, ahogy mondani lehet. Tehát amikor boldogan örök életet élhettek a temetési szertartások, rítusoknak a következtében, ha ezt megfelelő módon előkészítették, és az előkészítésnek nem csak ezek a rítusok voltak a részei, hanem maga az életvitel, amivel kiérdemelték azt, hogy ők igaz hangúakká válhassanak, hogy csupa jót tegyenek, hogy nem tettek az Istenek ellen. Na most itt nem véletlen, hogy egyébként, hogy a nehek örökkévalóságot említi a szöveg, mert ugye az egyiptomiak az örökkévalóságra két szót ismertek, az egyik a Jed, a másik a Nehek volt, és a Nehek örökkévalóság az egy idő után megszűnt, nem létezett többé. Csak Oziris élhette túl, aki a Jed örökkévalóságot is magáénak mondhatta. Tehát itt tulajdonképpen nagyon finoman azt is jelzi, hogy ami be fog következni mindenkivel, az azért olyan örök, hogy mégsem teljesen örök, mégsem ugyanaz, mint Ozirisznek a léte. Tehát minden esetre ezt is ki kellett érdemelni, ezért kellett vigyázni, tehát figyelj rá, ez a figyelmeztetés hangzott el. Utána, ó, hagyj hosszan élni a mondás szerint, vagyis itt már az is benne van, hogy a hosszan élni, hogy amíg a földön él valaki, és hogy sokáig, ugye 110 év volt az az életkor, amit az egyiptomiak szívesen megéltek volna, amit az ideális életkornak tartottak a halál bekövetkezte előtt, természetesen egészségesen. Tehát, hogy ez alatt az idő alatt, hogy hosszan éljen, a mondás szerint az volt az igazi jó élet, hogy az igazság cselekvése az orr lehelete. Vagyis az orr lehelete, a lélegzés, az ugye automatikusan anélkül nem tud élni az ember, ezt mindenki tudta, nem csak most, hanem akkoriban is, és amennyire nem lehet élni levegő nélkül, mert hogy itt arról volt szó, azt jelzi ez az egyiptomi mondás, ami mint mondás szerepel, tehát ez egy akkoriban egy közmondás vagy szállóige volt, hogy a levegővel azonos értékű kell legyen mindazoknak, akik örök életet akarnak, az igazságnak, a máátnak a megtétele. Tehát a jog, a szabályok szerint kell élni. Gyakorlatilag ez erre hívta föl a figyelmet, és mivel, hogy itt most már bejött a jog, a következő gondolat ezt vitte tovább, büntesd meg azokat, akiket meg kell büntetni, és senki sem éri el számadásodat. Na most itt egy kicsit talán nehezen érthető, hogy senki sem érje el a számadásodat. Itt a számadás, az a tephesep szóval van az ókori egyiptomiban írva, ennek több jelentése is van. és van olyan jelentése, hogy a helyes módszer, a helyes stílus, az egyenes emberi viselkedés. Tehát senki sem ér utol téged, senki sem tud akkor számon kérni tőled. Azt jelzi, hiszen a standardnak az kívánni, a megkívánt életmódnak megfelelően éltél. No, viszont úgy látom, hogy jó lenne egy kis zenét hallgatni, és akkor utána folytatjuk tovább. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsornak Színuke irodalmi magazinjában. A paraszt panaszairól beszélünk, az első átmeneti korból származó történetben a harmadik panasznál tartottunk, és eddig odáig jutottunk, hogy a megszólítás után általánosságokban hívta föl a figyelmét Merufia Renzinek a paraszt arra, hogy milyen egy jó elöljáró. Majd ezután kérdések következtek, nem költői kérdések, hanem olyan kérdések, amikkel fölkívánta hívni a figyelmét, megerősíteni azt, hogy jó elöljárónak kell lenni, és nagyon érdekesen azzal kezdte, hogy vajon téved-e a kézi mérleg, oldalra hajlik-e az álló mérleg, elnéző-e tot, Vagyis, hogy mindezek az ítélkezésre vonatkozó dolgok, a mérlegelés ugye nagyon fontos volt, nem csak a gabonák kimérésére, hanem a túlvilági élet számára is, az ítélet hozatalban bizonyára sokak előtt ott van az a kép, ahogy egy kétkarú mérleg mellett állt ott, egy papiruszra írja föl mindazokat, amiket a halotti papiruszon megkérdeznek, a válaszokat arra, a tagadó válaszokat, hogy nem követett el semmi rosszat az élető élete során. Nepszeni papiruszában 42 ilyen kérdésre válaszolt nemmel Nepszeni természetesen, és ilyen módon nyerte el azt, hogy igaz hangúként örök életet kapott. Tehát ezekre a kérdésekre a mérlegnél Tot jelenlétében kellett válaszolni, úgyhogy itt a hármasság, ahogy három kérdés volt, ez sem véletlen, mert hogy a három a többes számnak a jele, tehát a sokaságot is jelzi, és egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy itt Tothoz hasonlóan helyesen kell döntenie, és vajon Tot teszi föl a kérdést, valaha is csinál-e olyant, hogy elnéző, hogy nem vesz figyelembe valamilyen bűnt, mert hogyha ilyet csináltott, mondja, akkor ő is tehet ilyet. Akkor tegyen ő is rosszat, hogyha Tot, mert hogyha elnéz egy bűnt, azzal rosszat tesz, szintén rosszat tett. Tehát legyen-e három dolognak a mása, hívja föl a figyelmet, a kétfajta mérleg, ami akkoriban volt, illetőleg az, aki ezt a mérleget kezeli. Utána felszólításra tér megint rá, és ezúttal ellentéteket állít föl. Ne válaszolj rosszal a jóra, mondja. Ne tedd egyiket a másik helyére, tehát megint a jót és a rosszat ne keverje össze. Beszédem jobban nő, mint a szenemet növény, sajnos nem tudjuk, hogy a szenemet növény milyen, minden esetre úgy tűnik, hogy valamilyen gyomnövény lehetett, és úgy tűnik, hogy nem lehetett igazán jó illata ennek a növénynek.
Pontosan ez jutott eszembe, hogy mi a csoda lehetett az, amikor a nő, tehát beszédében olyan formán nő ez, ami már szaglásra kellemetlen. Ez valami mocsári növény lehet, vagy nem tudom.
Sajnos nem tudjuk, de az biztos, hogy ezzel mindjárt egy másik asszociáció is előjött, a rossz szag mindig a negatív erőknek a jele volt. Tehát, hogyha szagrásra kellemetlen, akkor ez a szenemet növény, aminél jobban nő a beszéde, ez azt jelzi, hogy egy rossz dolognál erősebben nő, tehát még rosszabb. Tehát ez megint csak a negatív oldalt erősítette, és mindjárt utána ki is mondja azzal, hogy ne válaszolj rá, a rosszat öntözöd. Tehát ezt a rossz növényt, ezt öntözöd a válaszoddal.
Hát igen, itt már kezdi azt a, hogy is mondjam, kezdődik az a stílus, aminél hát részemről rászolgált az elfenekelésre. Többek között te ugyan nem mondod, de majd hogy nem azt mondja, hogy Merufia, te büdös vagy.
Hát minden esetre azt mondja, hogy ha így cselekszel, tehát ha tetted ilyen, akkor ugye a rosszat öntözöd, kisarjasztod azt, ami még ugye mag, kis magocska, még kis csíra, az elkezd majd nőni, mert elkendőződ háromszor jobban, mintha te magad csináltad volna. Na és utána akkor jön az, hogy ha a kormánylapátot a vitorla szerint igazítod, akkor lesz helyes, tehát a vitorla az itt a helyes, jó utat mutatja, tehát hogyha az szerint cselekedsz, akkor viszont jól cselekedsz, akkor átkelsz, de vigyázz a kormánykötélre. Ugye a kormánykötél az irányítja a hajónak az irányát. Tehát nem mindegy, hogy merre húzza el ezt a kötelet. Az ország egyensúlya az igazság cselekvése. Ez megint egy ókori egyiptomi mondás. Ez tulajdonképpen a fáraónak is, meg minden embernek, bírának is igazat, a mátot kellett cselekedni, mert ekkor volt egyensúlyban az ország, mint egy mérleg. Tehát itt megint a mérleg hasonlatra utal vissza. Ennek egy másik oldala tulajdonképpen, ne mondj hazugságot, hiszen te nagy vagy. Nagy vagy, vagyis vezetője az országnak, vagyis olyan személy, akinek a mád szerint kell cselekedni. Ne légy könnyű, mármint hogy könnyelmű, hiszen te súlyos vagy. Tehát a te szavaidnak súlya van. Te nem könnyelműsködhetsz, te nem csak magadról döntesz, hanem a te szavadnak súlya van más életére vonatkoztatva is. Ne hazudj, te vagy a mérleg. Tehát ugyanez a mérleg hasonlat, amit ott a kérdéssel kezdett, az egészen idáig jön, tulajdonképpen minden eddig a mérlegre vonatkozott, és az ezután következő mondat is. Ne légy hamis, hiszen te vagy a számadás.
Igen, ez a számadás itt adott
esetben. Igen, ez az a bizonyos egyenesség, ez az a standard, az a mód, ahogyan élni kell, akihez viszonyítanak mindent. Tehát ez ilyen értelemben szerepel itt. A következő egységre az átvezetés is a mérleggel folytatódik, mert most jön aztán a felsorolás, ami Egyiptomban nagyon jellemző, a jelzők felsorolása, ugye, amikor az isteneket dicsérik, akkor is különböző jelzőit mondják, tehát az egyiptomi himnuszoknak ez egy jellemzője, hát itt egy negatív himnusz következik. Íme, te vagy a mérleggel.
Te egy vagy a mérleggel.
Tehát itt azonos vagy a mérleggel.
Itt még nem annyira pimasz, úgyhogy itt még azért van benne némi tisztelet, mert azt mondja, hogy te vagy az a bizonyos mérleg, amivel jót és rosszat mérnek.
Igen, tehát amiről eddig beszélt, úgy általánosságban, igaz, hogy egy kicsit rá is vonatkoztatva, de úgy azért mégsem egészen élesben, azt most itt nagyon egyenesen, nagyon nyersen azt mondja, hogy és ez nem csak közöd van hozzá, hanem ez te vagy magad, legalábbis ebben az esetben. És ha az a mérleg, amivel te azonos vagy, elhajlik, akkor te is elhajolsz. Ne szenvedj hajótörést, amikor a kormánylapátot kezeled, itt ugye a másik képet is visszahozza, az áradással jött a hajóval jött a kormánylapát, és utána a kormánykötél is jött, és ez itt is benne van, ne ragadd meg a kormánykötelet, vagyis, hogy ne változtass rajta, azért kell megragadni, ugye, hogy egy kicsit odébb tekerjük a kormányt. És mit jelent ez? Amikor nem hajózik valaki, hanem az igazságszolgáltatással foglalkozik, ne rabolj, cselekedj az ellen, aki rabol, vagyis a helyes utat kövessed, ne változtass azon. Mert hogy nem az a nagy, aki harácsoló. Ugye nemrégiben mondta azt, hogy te nagy vagy. Hát, hogyha nagy vagy, ha vezető vagy, akkor ne légy harácsoló, mert nem az a nagy. És hogyha nagy vagy, akkor nyelved a mérleg súlya, szíved a nehezéke, ajkaid a karjai. Tehát itt azonosítja a személyt egy tárgyal. Az ember szinte maga előtt látja, amint egy személy átalakul, amint egy rajzfilmben, és mérleg lesz belőle. Ha elfátyolozod arcod az erőszakos előtt, ki űzi el a nyomorúságot? Vagyis, hogyha ez a mérleg, aki most már te vagy, most már képileg is te vagy, és az arcodat eltakarod, akkor ki lesz az, aki igazságot szolgáltat?
Na most jön az a rész, amikor már a paraszt megfeledkezik magáról.
Igen, és itt jön a listában, hogy amikor igen, te ezt csináltad, akkor most ugyanezt más képekkel is mondjuk el, és életképek jönnek, amik eléggé elevenébe vágnak Nerufia Renzinek.
De az igazság az, hogy nem egészen értem ezt az egészet. A bűnt ugyanis nem Nerufia Renzi követte el, hanem annak egy alárendeltje, vagy ismerőse, vagy talán rokona is, a fene tudja. Ennek ellenére mindaz, amit az elkövetkezendőkben mond, az Nerufia Renzi elleni támadás. Tehát nem azt támadja ő le, aki tényleg megbántotta őt, hanem egyé teszi a kettőt.
Igen, ez tulajdonképpen ellentmondásosnak tűnik, de valójában van egy olyan mondás, hogy fejétől bűzdik a hal. Hát gyakorlatilag ezt érzi itt a paraszt, amennyiben ő elment, hogy Dzsehuti Nachtot bepanaszolja, és Nerufia Renzi, aki egyszerűen azt mondhatná egy kézlegyintéssel, hogy Dzsehuti Nacht adja vissza a dolgait, nem visszaadja, hanem csak meghallgatja őt, megveri őt, hogy hogy beszél vele, és nem történik semmi.
Eddig még nem verte meg, a verés az majd ezután jön.
Itt még nem verte meg.
Majd a vége felé ruházák meg őt. Nem itt ennek ellenére, szóval valahogy nem érzem jogosnak az ilyen mértékű támadást.
Tény is való, összemossa a kettőt, tulajdonképpen az van ebben, hogy ha és amennyiben Merufia Renzi ezt így hagyja, akkor ez általánossá fog válni. Akkor nem csak ez az ember, hanem más is ezt fogja tenni. Gyakorlatilag az egyiptomiaknak a mádba vetett hitét azt fordítja föl, tehát az ellenvét a világrendje ellen, és ha a világrendje ellen vét valaki, akkor az csak a leggonoszabb személy lehet, tehát belelovalja magát ebbe a gondolatkörbe. Viszont a hétköznapi élettel kapcsolatban érdekes dolgokat lehet itt megtudni ebből a következő. Íme olyan vagy, mint egy nyomorult ruhamosó, vagyis hogy a ruhamosó az nyomorult, harácsoló, ki megkárosítja a barátját. Vagyis, hogy azokat az embereket, ők is nagyon rossz szemmel nézték, akik megkárosították a barátjukat, de voltak ilyenek, hiszen különben nem kerülne itt elő. Elhagyja azt, aki őt megajándékozza, háznépe kedvéért. Tehát itt a háznépe kedvéért, itt viszont arra utal, hogy Merufia Renzi a parasz szerint azért nem szolgáltat igazságot, mert a környezete azt nem venni jó néven, nem tetszene neki.
Egyébként a következő hasonlat azt tetszik nekem nagyon, hogy olyan vagy, aki csak a megfelelő viteldíjjal bírót vinni ám, de el van vágva a hajó kötele. Szóval ez annyira jellemző.
Igen, tehát itt is az, hogy azért a Níluson átkelni nem volt egyszerű, ahhoz csak bizonyos helyeken lehetett, és felszerelés kellett. És ilyen módon lehetetlenné lehetett tenni egy kompost, egy hajóst is ilyen módon. De a következő is egy érdekes kép, hogy a szakáccsal kapcsolatban, ugye szakácsról az jut az embernek az eszébe, hogy finom ételeket készít, és jaj, de jó, most tehet valami finomat, de van egy másik oldala is a szakács létének, ami azt mutatja, hogy a szakács nem csak egyszerűen elkészítette az ételt, hanem elő is ő készítette, mert hogy olyan, akinek az öröme a mészárlás és a csonkításait nem róják fel neki. Tehát az állatokat, nyugodtan például a libát, kacsát, azt nyugodtan meg lehetett ölni, mert hát abból készül az étel, és ezt szívesen teszi. Tehát ez is föltűnt, hogy bizonyos emberek nem minden esetben úgy viselkednek, ahogy azt igazán jónak tartanák.
Gözyaşlarımı silme, 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 istemem, istemem. Akan gözyaşlarımı silme, istemem. Acıyıp lütfedip sevme, istemem. Lütfedip sevme istemem, istemem Allah, istemem.
Kedves hallgatóink, a zene után most ismét visszatérünk a Fáraók földjére, ahol Sinuhe irodalmi magazinunkban a paraszt harmadik panaszáról beszélgetünk, arról a panaszról, amelyben nagyon erősen kirohan a paraszt Merufia Renzi ellen, bár a legelején, amikor megszólítja, nagyon kedvezően szólítja meg azzal, hogy réhez hasonlítja, valamint az áradathoz és magához a Nílushoz, amelyik az egész országnak a termékenységét, a gazdagságát, jólétét adja. Majd miután ez a hasonlat megvolt, utána megkéri, hogy az elöljárói teendőinek megfelelően üzze el a rablókat és védje meg a nyomorultakat, és igazságosan cselekedjen, hiszen az igazság cselekvése az orrlehelete, vagyis egy elöljáró számára abszolút természetes, magától értetődő, hogy az igazságot tegye, máshogy nem is tud élni, mint hogy a lélegzetet is automatikusan veszi az ember. Egy bíró elöljáró szintén magától értetődően igazságosan dönt. Ugyan vannak ezzel ellentétes tapasztalatai is, ezért is mondja azt, hogy ne válaszolj rosszal a jóra, ne tedd az egyiket a másik helyére, vagyis hogy ne keverd össze a jót és a rosszat. És utána egy hasonlattal él, egy gyomnövénnyel, amelyik nagyon gyorsan nő, és büdös is, ahhoz hasonlítja magát az elöljárót, és ekkor már átbillen a mérleg, mert itt már az elöljárónak a negatív tetteire, negatív viselkedéséről van szó, azzal, hogy arra szólítja fel, hogy ne mondjon hazugságot, hiszen ő nagy, ő az, akinek nem szabad hazudnia, mint ahogy a mérleg sem hazudhat, és összehasonlítja Tottal is, ez ilyen formában, mert ugye van egy olyan metaforája is, hogy ha a mérleg félrebillen, akkor mondhat ő is hazugságot, mert van egy olyan metafora ebben a beszédben, ahol az elöljáró, mint egy mérleg, az igazságot méri, és mint ahogy a mérleg nem billen félre, ugyanúgy ő se billenjen félre, csak akkor billenhet félre, akkor jogos, hogy hazugságot ítéljen jónak, helyesnek, hogyha a mérleg is ezt megteszi, vagy Tot is helytelenséget fogad el, részrehajló. Természetesen ilyen nem történt meg az egyiptomi szövegek szerint, mert hogy a mágia szempontjából, ahogy mi azt szoktuk mondani, hogy falra festi az ördögöt, ugyanígy ők nem akarták falra festeni az ördögöt azzal, hogy azt ábrázolták, amit nem akartak bekövetkezőnek látni. A tiltások után jönnek a párhuzamos szerkezetek, az azonos bevezetőkkel indított mondatok, íme te, és utána a mérleg hasonlat után jön az, hogy olyan vagy, mint a nyomorult ruhamosó, tehát egy olyan foglalkozást választ, amit lenéznek, és a foglalkozásnak az üzzője ebben az esetben nem csak azért lenézett, mert a társadalom alsó rétegéhez tartozik, hanem azért is, ahogy viselkedik, hiszen harácsoló, aki még a barátját is megkárosítja. Aztán jön egy következő hasonlat, egy következő ímevel bevezetett mondat, íme olyan vagy, mint az olyan révész, aki a megfelelő viteldíjjal bírót viszi csak át, pontosabban vinné, ha meg lenne a hajó kötele, mert hogy az sincs meg neki, mert hogy annyira nincsen bevétele. A következő a csűrfőnökéhez hasonlítja, aki nem engedi el a hiányzó hátralékot, tehát mindent maradéktalanul behajt. Aztán még a ragadozó madárhoz is hasonlítja, amely a szárnyasok nyomorultjából él, vagyis azokból a madarakból, amiket el tud ejteni. A szakácshoz hasonlítja, ahhoz a szakácshoz, amelyik nem a finom ételek készítésében, hanem az állatok lemészárlásában leli örömét, és a pásztorhoz is hasonlítja, ugyan a pásztornál nem írja, hogy mi a gond a pásztorral, de egy kérdést tesz föl, nem rossz-e az, hogy nem ad számadást? Vagyis itt tulajdonképpen arra utal, hogy a pásztor nem számol el, vagyis hogy nem vigyázott rendesen az állataira. Tehát ezek a párhuzamos szerkezetek mind-mind egy-egy fajta leírásai a rossz elöljárónak, annak a rossz elöljárónak, aki ebben az esetben Merufia Renzi.
Most ugorjunk! Térjünk oda, hogy ó, bár lenne veszteséged a falán krokodilus által. Jó, itt azt kívánja neki, hogy legyél te is pontosan olyan szerencsétlen, mint ami gondolom, mint amilyen én vagyok, de a menedékhelyek távol vannak a falvaktól az egész országban. Ez mit jelent?
Az emberek Egyiptomban a vízpartján éltek, közel a vízhez.
Igen.
A krokodil lételeme a víz, de a parton is azért tud közlekedni bizonyos távolságon belül. Úgyhogy ennek következtében a falvak ugye a művelt föld határánál voltak, tehát gyakorlatilag a krokodil odáig, ha éppen arról volt szó, el tudott menni. Ahol igazán menedéket lehet találni tőlük, az bent van a sivatagban. Hát azok távol vannak.
Igen, csak ez az egész krokodilusos kép itt. Itt megint utána verjem, hogy ma visszavettem a dühöngöt, a krokodilus menekül, mikor lesz ez már elég számodra. Szóval nem értem. biztos megvan az értelme, tehát odáig felfogom, hogy a paraszt ott él a Nílus partján, jön a krokodilus, ami meglehetősen gyorsan tud haladni az a krokodilus, úgyhogy garantáltan elkapja, hogyha éppen rossz pazban van, ha csak nem menekül egy olyan helyre, ahol a krokodilus nem éri el. Ez idáig világos előttem. Viszont mit akar azzal mondani, hogy ma visszavertem a dühöngöt, a krokodilus menekül, mikor lesz ez elég számodra?
Tulajdonképpen ez egy nagyon furcsa összetett kép, ami nem teljesen világos. Az...
Neked sem.
Nekem sem, ez az igazság. Egy biztos, ma visszavertem a dühöngöt, a dühöngő, aznak a meghatározó jele a szó után egy krokodil. Tehát a krokodilt a dühöngéssel, az ádáz értelmetlen harccal kapcsolatba hozták, rombolással, pusztítással. És ilyen formában gyakorlatilag nem csak a krokodilt jelenti, hanem ugye szétistent is jelentheti, a rombolás istenét. Tehát ma a rombolást megszüntettem, menekül a krokodil, mert ma nincs rombolás. Ma csak jó lesz. És nem elég neked, hogy én megszüntettem a rombolást? De hogy ezt mivel és hogyan tette, az, ami nem világos számomra, azt nem értem ebben a részben, hogy a paraszt hogyan érzi magát feljogosultnak arra, hogy ő az, aki ezt a rombolást, ezt a pusztítást, ezt a isteni szférába emelt rosszat megszünteti.
Hát gondolom, azt akarja mondani, hogy na most jól megmondtam én te neked, és majd ezentúl eszerint fogsz cselekedni. Talán valami ilyesmit akar jelenteni.
Tulajdonképpen eddig folyamatosan fokozza a dolgokat a paraszt, most ő Merufia Renci fölé emeli magát. Igen. Ezzel a kijelentéssel. És ezt folytatja, képileg még egy kicsit megfoghatóbbá teszi, plasztikusabbá, hogy meg fogják találni az elrejtett igazságot, és hátára fektetik a hazugságot a földön. Tehát mint egy proféciát, mint egy jóslást. Mint akinek látnoki képességei vannak, úgy beszél ezután. Ne építs a holnapra, mert én látom, hogy nincs értelme, mert hogy még mielőtt eljött volna, nem lehet tudni, milyen rosszat hoz. Vagyis ő látja, hogy a holnap rosszat hoz.
Csak rosszat hozhat.
Igen,
ő is pessimista, én is pessimista.
Ez volt az a pont, amikor Merufia Renci úgy érezte, hogy a paraszt most már annyira túllépett a lehetőségeim, hogy a kapu bejáratánál a nagy ház előjáró két őrt küldött, ott voltak ugye az őrök a kapu bejáratánál, természetszerűleg korbáccsal, és azok elverték a parasztot.
Hát én már korábban elvertem volna annak ellenére, hogy a paraszt pártján állok, de mint említettem, szóval ez már túlzás volt. No, hát az érzésem, hogy... Egyre kevesebb időnk van, úgyhogy most már csak néhány friss lehellet hagyhatja el az ajkunkat.
Hát ezután a paraszt ugye, hogy bezárjuk ezt a panaszt, visszatér az előző litániaszerű felsorolásához, hogy milyen negatív tud lenni az ember, és itt tulajdonképpen ennek az íme te olyan vagy felsorolással ér véget. Egy városról beszél, aminek nincsen parancsnoka, hajóról, amelynek nincsen kapitánya, majd azt mondja, hogy és mindezek után lehetséges az, hogy olyan vagy, mint az a százados, az a katona, aki a rablást, ahelyett, hogy megbüntetni, maga jár az élem. Ezzel ér véget ez a bizonyos harmadik panasz.
És feltehetőleg a negyedik panasz az sokkal szolidabb lesz, mert a paraszt is rájön arra, hogy azért egy kicsit túlzásba vitte már a dolgai.
Hát egy kicsit hangnemet kell váltania.
Így van, itt az ideje.
Mi viszont a műsort fejezzük be, hogy szintén váltson a hallgató egy kis zenére, úgyhogy búcsúzunk, jövő héten ismét találkozunk. A viszonthallásra.
Kellemes hétvégét kívánunk a viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.